Nagyon elégedetlenül tértem haza. Legrosszabb félelmeim váltak valóra, de fogalmam sem volt, mit tehetnék. Nem kevés töprengés és mérlegelés után végül levelet írtam Philip Garrónak, aki, mint említettem, nem sokkal azelőtt feleségül vette az idősebbik Claude lányt, Grace-t. Elébe tártam az ügyet, természetesen a lehető legóvatosabb formában. Felhívtam a figyelmét a veszélyre, hogy az idős ember egy ilyen asszony befolyása alá került. Ha csak egy mód van rá, javasoltam, lehetőséget kellene teremteni arra, hogy Mr. Claude kapcsolatba kerülhessen jó hírű spiritista körökkel. Ennek elrendezése úgy véltem nem okozhat nehézséget Philip Garró számára. Garró azonnal válaszolt. Felmérte, amit én nem, hogy Simon Claude egészségi állapota felettébb ingatag, és gyakorlatias emberként esze ágában sem volt hagyni, hogy feleségét és a testvéreit megfosszák az őket jogosan megillető örökségtől. A következő héten el is jött hozzám, és vendégként nem mást hozott magával, mint a híres Longman professzort. Longman elsőrangú tudós volt, miáltal a spiritizmushoz fűződő kapcsolatát is respektussal kezelték. Nem csak kiváló tudós volt, azonban egyszer s mind a legmessze menőbb becsületesség és fedhetetlenség jellemezte. Látogatása kifejezetten szerencsétlen eredménnyel járt. Ott tartózkodása alatt úgy értesültem, Longman alig szólt pár szót. Két szeánszot tartottak, hogy milyen körülmények között nem tudom. Még csak a házban időzött, nem foglalt állást a kérdésben, de elutazása után levelet írt Philip Garrónak. Ebben elismerte, hogy semmiféle csalással nem tudta rajta kapni az asszony, mindazonáltal a magán véleménye az, hogy a jelenségek nem tűntek hitelesnek. Mint írta, Mr. Garró felhatalmazta arra, ha úgy találja helyesnek, mutassa meg a levelet a nagybátyjának, valamint felvetette, szívesen teremtene Mr. Claude-nak lehetőséget arra, hogy kapcsolatba lépjen egy tökéletesen megbízható médiummal. Philip Garró a levéllel egyenesen a nagybátyjához sietett, de más hatást ért el vele, mint amire számított. Az öreg ember iszonyú haragra gerjedt. Tudja ő jól, csak azért ármánykodnak, hogy rossz hírbe keverjék Mrs. Sprague-et, ezt a megrágalmazott és ártatlan szent asszonyt. Mondta is már neki Mrs. Sprague, milyen rettentően féltékenyek rá ebben az országban. Simon Claude azt is hangoztatta, hogy Longman egyszerűen kénytelen volt elismerni, semmiféle csaláson nem tudta rajta kapni az asszonyt. Euridice Sprague életének legsötétebb óráiban sietett a segítségére, mellé állt és vigaszt nyújtott neki, és ha ez az ára, Claude kész akár egész családjával is összeveszni, de nem engedi őt bántani. Mrs. Sprague többet jelent neki, mint bárki más ezen a világon. Philip Garró minden teketória nélkül kitessékelte a házból. Claude egészsége azonban ingerült dűkitörésének eredményeképpen határozottan megrendült. Az utóbbi egy hónapban már csak alig-alig tudott felkelni, most pedig a betegség minden jel szerint végképp a beteg ágyához láncolta. Még csak a megváltó halál meg nem szabadítja szenvedéseitől. Két nappal Philip látogatása után sürgős hívást kaptam Simon Claude-tól, és sietve elmentem hozzá. Most is az ágyában feküdt, és még nekem laikusnak is feltűnt, milyen súlyos beteg. Levegő után kapkodott. Nekem már nincs sok hátra, mondta. Érzem, kérem, ne vitatkozzon, Petörik. De még mielőtt meghalok, úgy kívánja a tisztesség, hogy megemlékezzem arról a szeméről, aki többet tett érte, mint bárki más ezen a világon. Új végrendeletet készítek. Semmi akadálya, feleltem. Csak mondja el nagyjából, mit kíván, én pedig megfogalmazok egy tervezetet, és elküldöm önnek. Erre már nincs időm, mondta Claude. Ne vicceljen, barátom, lehet, hogy már a reggelt sem érem meg. Leírtam ide, hogy mit akarok. Itt egy darabig a párnája alatt kotorászott. Maga csak mondja meg, jó ez így vagy sem. Elővett egy darab papírt, rajta durva megfogalmazásban a kívánt szöveg ceruzával. Meglehetősen egyszerű és világos volt, unokahúgaira és unokaöccsére egyenként 5-5000 fontot hagyott. Hatalmas ingó és ingatlan vagyonának túlnyomó része viszont Euridice Sprague-re szállt, a csodálat és hála jeléül. A végikarat nem volt kedvemre való, de mit tehettem volna? Simon Claude vitathatatlan szellemi frissességnek örvendett, és józan ítélőképességének teljes birtokában volt. Meghúzta a csengőt, mire azonnal két szolgáló jött be. A szobalány Emma Gaunt, egy magas, középkorú nő, már sok éve szolgált a háznál, odaadóan ápolta Claude-ot. Vele együtt jött a szakácsnő is, egy egészségtől duzzadó 30-as fiatalasszony. Simon Claude rájuk tekintett bozontos szemöldöke alól. Azt akarom, hogy írják alá tanúként a végrendeletemet. Emma, hozza ide töltő tollamat. Emma engedelmesen az íróasztalhoz ment. Nem abból, a baloldali fiókból, fiam, szólt oda Simon ingerülten. Nem tudja, hogy a jobboldaliban tartom. De uram, hát itt van ebben, mondta Emma, és elővette a tollat. Akkor rossz helyre tette a múltkor, zsémbelt az öreg. Ki nem állhatom, ha a dolgok nem a helyükön vannak. Még mindig zsörtölődve elvette a tollat, és a javításaimmal kiegészített nyers szöveget átmásolta egy tiszta lapra. Aztán aláírta. Emma Gaunt és a szakácsnő Lucy David szintén aláírták. Összehajtogattam a végrendeletet, és beletettem egy hosszúkás kék borítékba. A végakarat, ez az adott helyzetben ugye érthető, természetszerűleg egy teljesen közönséges lapra íródott. A szolgálók itt csak megfordultak, hogy elhagyják a szobát, amikor Claude kifulladva, egyötört arccal visszahanyatlott párnáira. Aggódva fölé hajoltam, és Emma Gaunt is gyorsan ott termett. Az öreg ember azonban összeszedte magát, és fáradtan mosolygott. De jegyem meg, Petörik, nincs semmi baj. De azért most, hogy elvégeztem, amit akartam, már könnyebben halok meg. Emma Gaunt kérdő rám nézett, mintha azt szerette volna tudni, elmehet-e. Bátorítóan bólintottam, mire a szobalány kiment. Előbb azonban fölvette a kék borítékot, amit izgalmamban valahogy a földre ejtettem. Átadta, én meg beletettem a kabátom zsebébe. A szobalány akkor aztán már tényleg kiment. Bosszusnak tűnik, Petörik, mondta Simon Claude. Maga épp úgy elfogult Euridisz skálára, mint a többiek. Ez nem elfogultság kérdése, válaszoltam. Tőle Mrs. Sprague akár az is lehet, amit állít magáról. Abban semmi kivetnivalót nem találnék, ha hálája jeleként ráhagyna egy kisebb összeget. De megmondom magának őszintén, Claude, hibás döntésnek tartom, hogy egy idegen kedvéért a saját véreit kizárja az örökségből. Ezzel sarkon fordultam, és eljöttem. Megtettem, ami tőlem telhetett. Hangot adtam tiltakozásomnak. Már éppen az előszobában voltam, amikor Mary Claude kilépett a nappaliból. Csak nem akar már is elmenni, ugyan jöjjön, kérem, teázzon velünk, mondta, és bevezetett a nappaliba. A kandallóban lobogott a tűz, a szoba meghitt és barátságos volt. Mary lesegítette a kabátomat, épp ekkor lépett be a szobába a bátyja George, aki elvette tőle a kabátot, és a szoba túlsó felében átvetette egy karosszéken. Aztán visszajött a kandallóhoz teázni. Miközben eszegettük az apró süteményt, felmerült valami kérdés a birtokkal kapcsolatban. Simon Claude azt mondta, nem akarja, hogy ilyesmivel terheljék, és George-ra hagyta a döntést. George meglehetős ideges volt, nem bízott meg saját ítélete helyességében. Javaslatomra te után átmentünk a szomszédos dolgozószobába, ahol átnéztem a kérdéses iratokat. Mary Claude is velünk tartott. Vagy egy negyed óra múlva szedelőzködni kezdtem. Eszembe jutott, hogy a kabátom a nappaliban maradt, így átmentem érte. A szobában Mrs. Sprague-et találtam egyedül. A karosszék mellett térdelt, amin a kabátom hevert, mintha a bútor szövettel babrált volna valamit, teljesen fölöslegesen. Ahogy beléptünk, vérvörös arccal felpattant. Ez a húzat soha nem feszül ki rendesen, sopánkodott. Komolyan mondom, ennél még én is jobbat varnék. Elvettem a kabátomat, és belebújtam. Közben észrevettem, hogy a boríték, amiben a végrendelet volt, kiesett a zsebéből, és ott feküdt a földön. Visszatettem a zsebembe, elköszöntem, és eljöttem. Nem sokára már az irodámban is voltam. Itt most mindent a lehető legaprólékosabban szeretnék elmondani. Levettem a kabátomat, és a zsebéből kivettem a végrendeletet. Az asztal mellett álltam kezemben a borítékkal, amikor a titkárom benyitott. Valaki telefonon keresett, és mivel az asztalomon lévő készülék nem működött, átmentem a külső irodába. Vagy 5 percig lehettem ott, míg le nem bonyolítottam a beszélgetést. Amikor kijöttem a szobából, a titkárom az ajtóban várt rám. Mr. Sprague kíván beszélni önnel. Bevezettem az irodájába. Ahogy beléptem, azt láttam, hogy Mr. Sprague az íróasztalomnál ül. Felállt, kenetteljes modorban üdvözölt, azután hosszas, körülményes előadásba fogott. Amennyire ki tudtam venni a lényeget, kissé zavartan a feleségét és saját magát kívánta igazolni. Attól félt, az emberek hetet havat összehordanak róla. Pedig a felesége kora, gyermekkorától kezdve aranyszívű, segítőkész ember, és így tovább, és így tovább. Mitagadás, elég kurtán válaszolgattam. Végül azt hiszem rájött, hogy a látogatása nem sok sikert hoz számára. Mire aztán némiképp váratlanul felállt és elment. Akkor eszembe jutott, hogy a végrendeletet az asztalon felejtettem. Fölvettem, lepecsételtem a borítékot, majd ráírtam a szükséges dolgokat, és elzártam a páncélszekrénybe. Most pedig elérkeztem a történet döntő pontjához. Mr. Simon Claude 2 hónap múltán meghalt. Nem szeretném hosszú lére ereszteni a dolgokat, mindössze a puszta tényt kívánom leszögezni. Amikor a végrendeletet tartalmazó lepecsített borítékot felnyitottam, nem volt benne egyéb, mint egy üres papírlap. Patrick itt szünetet tartott, és a körülötte ülők érdeklődő arcát fürkészte. Elégedetten elmosolyodott. Tetszenek érteni, ugyebár. A lepecsételt boríték 2 hónapig a páncélszekrényemben lapult. Kizárt dolog, hogy ez idő alatt bárki hozzáférhetett volna. Így viszont csak roppant szűk időhatárok között mesterkedhetett vele bárki is. Attól kezdve, hogy a végrendelet aláírásra került, addig, amíg elzártam a páncélszekrényben. Most tehát az a kérdés, hogy kinek volt lehetősége a cserére, illetve kinek állhatott mindez érdekében. A legfontosabb pontokat röviden összefoglalom. Mr. Claude aláírja a végrendeletet, én meg beleteszem egy borítékba. Eddig rendjén is van minden. Aztán belecsúsztatom a kabátom zsebébe. Mary elveszi tőlem a kabátot, odaadja George-nak, akit, míg csak a kabát nála van, egy pillanatra sem tévesztek szem elől. Mielőtt a dolgozószobában voltam, Mrs. Eurydice Spragg-nek tömérdek ideje lehetett, hogy kivegye a borítékot a kabát zsebből, és elolvassa az iratot. Az, hogy a borítékot a földön találtam, nem pedig a zsebemben, azt látszik igazolni, hogy valamit csinálhatott vele. De itt egy rendkívül érdekes ponthoz érkezünk. Arra kétségkívül volt lehetősége, hogy kicserélje a végrendeletet egy üres papírlapra. Indítéka viszont semmi. A végrendelet igencsak kedvező volt az ő számára, és ha kicseréli egy üres papírlapra, épp saját magát fosztja meg attól az örökségtől, amire oly mohón vágyott. Mindez Mr. Spragg-re is érvényes. Lehetősége neki is volt. A kérdéses dokumentummal 2 vagy 3 percre egyedül maradt az irodámban. De megint csak az a helyzet, hogy a hamisítás neki sem állt érdekében. Így tehát a következő furcsa problémával állunk szemben. Annak a két embernek, akinek lett volna lehetősége, hogy üres lapra cserélje az iratot, nem volt semmiféle indítéka. Annak a két embernek pedig, akinek lett volna indítéka, egyszerűen nem volt lehetősége. Jut eszembe, azért a szobalány Emma Gaunt sem áll minden gyanón felül, ha engem kérdeznek. Rajongott ifjú gazdáiért, Spraggéket viszont gyűlölte. Biztos vagyok benne, hogy ha eszébe jut, ő is megkísérelte volna kicserélni a végrendeletet. De míg a boríték pár másodpercre kétségkívül nála volt, amikor fölvette a padlóról, és visszaadta nekem, arra nyilvánvalóan semmiféle lehetősége nem volt, hogy bármit is mesterkedjen vele. És az is egyértelműen kizárható, hogy valami bűvész trükkel, amire egyébként nem lett volna képes, esetleg kicserélte a borítékot, mert a szóban forgó kéket én magam vittem oda. És teljességgel valószínűtlen, hogy bárkinek is lett volna még egy ugyanolyan a házban. Patrick sugárzó arccal szemlélte hallgatóságát. Nos, hát ez az én kis rejtélyem. Remélem, sikerült minden mozzanatot pontosan megvilágítanom. Örülnék, ha megosztanák velem a véleményüket. Mindenki legnagyobb meglepetésére, Miss Marple kuncogni kezdett, hosszan, jó ízűen. Úgy látszik, roppant jól szórakozott valamin. Mi olyan mulatságos, nénikém? Kérdezte Raymond. Megtudhatnánk esetleg mi is? A kis Tommy Simons jutott az eszembe, komisz egy kölök, de néha nagyon jót lehet mulatni rajta. Tudják, az a fajta, aki olyan ártatlan kerekképű, és mindig valami huncutságon töri a fejét. Azt kérdezi a minap is a vasárnapi iskolában. Tanító néni, kérem, hogy tetszik mondani? A nap nyugaton kél, vagy nyugaton kél? Mire Miss Darston elmagyarázta neki, hogy kisfiam, mindenki úgy mondja, a nap nyugaton kél. Az a csibész Tommy meg azt feleli erre, hát én bizony úgy mondanám, a nap keleten kél. Mondom, vásott egy kölök, meg persze a vicc is ősrégi. Én is már gyerekként ismertem. Igazán rendkívül mókás, drága Jane néni, mondta Raymond szeliden. De gondolom, az égvilágon semmi köze sincs ahhoz az igen érdekes történethez, amelyet Mr. Patrick mesélt el nekünk. Ó, de hogy nem, már hogy ne volna, felelte Miss Marple. Hiszen ez egy beugratós kérdés, és Mr. Patrick története is pont ilyen beugratós. Drága öreg barátom, hogy ez mennyire magára val, csak egy ügyvédtől telik ki ilyesmi. És rosszallóan csóválta a fejét. Lehetséges, hogy maga már is tényleg tudja a megoldást? Kérdezte Peterik hunyorítva. Miss Marple néhány szót vetett egy papírra, összehajtogatta és a többiekkel odaküldte neki. Mr. Peterik széthajtogatta a papírost, elolvasta, amit Miss Marple írt rá, és elismerően az idős hölgyre nézett. Drága barátném álmodozott. Van egyáltalán valami, amit maga nem tud? Már gyerekként ismertem, felelte Miss Marple. Sokszor játszottunk ilyesmivel. Őszintén szólva, fogalmam sincs, miről beszélnek. Szólalt meg Sir Harry. Biztos vagyok benne, hogy Mr. Peterik valami furfangos jogi szempényvesztéssel zavar össze minket. Egyáltalán nem, válaszolt Mr. Peterik. Ellenkezőleg abszolút tisztességesen, minden hókusz-pókusztól mentesen adtam elő a problémát. Ne figyeljenek Miss Marple-ra. Ő a maga sajátos módján látja a dolgokat. Feltétlenül rá kellene jönnünk, mi a megoldás, mondta Raymond West kissé bosszusan. A tények kétségkívül elég világosnak tűnnek. Az a boríték tehát végül is 5 ember kezén ment keresztül. Az világos, hogy Spraggék éppenséggel babrálhattak volna a végrendelettel, ugyanakkor az is legalább annyira nyilvánvaló, hogy nem tették. Marad a másik 3. Na most, ha az ember arra gondol, micsoda varázslatos trükköket mutatnak be a bűvészek, az ember orra előtt el tudom képzelni, hogy miközben a szoba túlsó felébe vitte a kabátot, George Claude a borítékot egy másikkal cserélte ki. Én viszont azt gondolom, hogy a lány tette, szólalt meg Joyce. Szerintem a szobalány leszaladt. És elmondta neki, mi folyik az öreg úrnál, mire ő gyorsan szerzett egy másik kék borítékot, és kicserélte az eredetivel. Sir Harry megrázta a fejét. Egyikükkel sem értek egyet, mondta megfontoltan. Ilyesmi csak bűvészek csinálnak, színpadon, meg talán regényekben is előfordulnak efféle dolgok, de mindezt a valóságos életben én nem tartom lehetségesnek. Főleg akkor nem, ha az én jó Peterik barátom is jelen van, akinek a figyelmét tudva lévőleg semmi sem kerülheti el. Nekem más ötletem van, mindössze egy kósza ötlet, semmi több. Tudjuk, hogy Longman professzor látogatást tett náluk, és eközben alig szólt néhány szót. Magától értetődik, hogy Spraggék oldalát furta a kíváncsiság, vajon mi lehet a látogatás eredménye. A Simon Claude nem avatta be őket a bizalmába, ami nagyon is valószínű, ők egészen másképp értékelhették Mr. Peterik sietős meghívását. Hogy Mr. Claude korábban már végrendelkezett, már pedig Eurydice Sprague javára, könnyen hihették, de ugyanakkor azt is, hogy azért készül új végrendelet, mert Longman professzor leleplező vizsgálatának hatására Mr. Claude habozás nélkül kizárja őt az örökségből. Vagy másként, ahogy maguk ügyvédek mondják, Philip Garreau kieszköszölte nagybátyjánál a vér szerinti örökösök jogalapjának érvényesítését. Erre az esetre vélhetőleg számít is Mrs. Sprague, és ki akarja cserélni a végrendeletet. Sőt, meg is teszi, de mivel Mr. Peterik a lehető legrosszabb pillanatban lép be, arra már nincs ideje, hogy el is olvassa az iratot, és sebesen elégeti, hát ha az ügyvéd észreveszi a csalást. Joyce nagyon határozottan megrázta a fejét. Nem létezik, hogy elolvasás nélkül elégetni. Elismerem, nem éppen hibátlan megoldás, felelte Sir Harry. Azt azért mégsem hihetem, hogy Mr. Peterik, hogy is mondjam, besegített a gondviselésnek. Csak tréfa volt persze, de a keszek kis ügyvéd sértett méltósággal húzta ki magát. Roppant méltatlan föltételezés dohogott. És mit mond Dr. Pendle? Kérdezte Sir Harry. Nem mondhatnám, hogy bármi eget rengető eszébe jutott volna. Úgy hiszem, a borítékot vagy Mrs. Sprague, vagy a férjét cserélte ki. Föltehetően abból a meggondolásból, amit Sir Harry vázolt fel. Ha az asszony csak azután olvasta el a végrendeletet, hogy Mr. Peterik már elment, elég faramuci helyzetbe kerülhetett, hiszen nagyon nehezen tudott volna magyarázatot adni a tettére. Ezért aztán talán becsempészte Mr. Claude iratai közé, ahol bízást remélhette, hogy az öreg halála után majd megtalálják. De azt, hogy miért nem akadtak rá, nem tudom. Lehet, hogy szintiszta spekuláció, de esetleg Emma Gaunt mégiscsak felfedezte valamelyik fiókban, és a gazdái iránti túlságos odaadástól vezérelve szánt szándékkal megsemmisítette. Szerintem Dr. Pendle megoldása a legjobb, mondta Joyce. Nem igaz, Mr. Peterik? Az ügyvéd megrázta a fejét. Mondom, inkább tovább onnan, ahol abba hagytam. Borzasztóan megdöbbentem, és épp oly tanácstalan voltam, mint most maguk. Magamtól sohasem jöttem volna rá a megoldásra. Nagyon is valószínű, hogy nem. De aztán megtudtam az igazságot. Méghozzá, mondhatom, igen leleményes módon hozták a tudomásomra. Vagy egy hónapra rá együtt vacsoráztam Philip Garrow-val, aztán még elbeszélgettünk egy kicsit. Garrow egy igen érdekes esetről számolt be, amelyről nem sokkal azelőtt hallott. Kérem, Petri, kezelje bizalmasan, amiről most mesélni fogok magának. Természetesen, feleltem. Egy barátomat, aki arra számított, hogy szép örökséghez jut, az egyik rokonától mélységesen felkavart az a hír, miszerint ez a bizonyos rokon azt fontolgatta, hogy egy arra teljességgel méltatlan emberre hagyja a vagyonát. A barátom mitagadás nem válogatja meg kényes szigorral a módszereit. Volt a házban egy szobalány, aki nagy odaadással viseltetette a, mondhatom nyugodtan így, törvényes örökösök érdekei iránt. A barátom nagyon egyszerű dolgot kért tőle. Odaadott a lánynak egy töltőtollat, amit annak rendes módja szerint megtöltött. A lány feladata mindössze annyi volt, hogy a tollat beletegye gazdája íróasztalának egyik fiókjába, de nem abba, ahol rendszerint tartották. Ha a gazdája bármi irathoz kérné tanúként az aláírását, és azt mondaná neki, vigye oda neki a tollát, a lánynak nem a valódit kellett átadnia, hanem ezt a másikat, ami annak pontos mása. Ez minden, amit tennie kellett. Semmi más információt nem kapott a barátomtól. Odaadó teremtés lévén az utasításokat híven végrehajtotta. Itt megállt, majd azt mondta. Remélem, nem mondhatom, Petrik. A legkevésbé sem feleltem. Nagyon is érdekel, amit mond. Összenéztünk. A barátomat ön természetesen nem ismerítette még hozzá. Természetesen nem nyugtattam meg. Akkor rendben is volnánk, mondta Garrow. Kis szünetet tartott, majd mosolyogva így folytatta. Ugye érti? A tollat olyan tintával töltötték meg, amelyet közönségesen csak láthatatlannak neveznek. Keményítőt kell elkeverni a vízben, és néhány csepp jódot hozzáadni. Sötét, kékes-fekete oldat jön létre, de az írás 4 vagy 5 nap alatt teljesen eltűnik. Miss Marple felpacagott. Láthatatlanná váló tinta kuncogta. Ismerem jól, sokszor játszottam vele gyerekkoromban. És miközben sugárzó arccal körülnézett, ujjával ismét megfenyegette Mr. Petteriket. De azért ez mégiscsak beugratós feladvány volt, mondta évődve. Le se tagadhatná, hogy ügyvéd barátom. 6. fejezet. Szent Péter hüvelykúja. És most Jane néni maga következik, szólalt meg Raymond West. Bizony, Jane néni, mégpedig valami igazán zamatos történetre vágyunk, tette hozzá Joyce Lemprié. Most titokban biztosan mulattok rajtam, kedves kéim, mondta Miss Marple szelíden. Azt gondoljátok, hogy mert egész életemben ezen az Isten háta mögötti helyen éltem, bizonyára soha semmi érdekes élményben nem volt részem. Isten őriz, hogy a falusi életről valaha is a békés eseménytelenség jusson eszembe, buzgolkodott Raymond. Pláne nem azon rettentő kinyilatkoztatások után, amelyeket hallhattunk magától. A széles nagyvilág kétségkívül a szeretet és béke szigete Szent Mary Meadhez képest. Tudod, kedvesem, felelte Miss Marple, az emberi természetben nincsenek nagy különbségek, bárhol is éljen az ember. Falunk pedig kivált kép jó lehetőség adódik arra, hogy közvetlen közelről lehessen megfigyelni minden kis rezdülést. Magának aztán tényleg nincs párja, Jane néni, kiáltott fel Joyce. Ugye nem bánja, hogy Jane néninek szólítom, kérdezte. Nem is tudom, miért hívom így. Igazán nem? Somolygott Miss Marple. Incselkedve felnézett egy pillanatra, mire a lány hirtelen elpirult. Raymond West zavartan mocorgott a székén, torkát köszörülgette. Miss Marple elmosolyodott, mindkettőjükre vetett egy gyengét pillantást, aztán ismét a kötése fölé hajolt. Az persze igaz, hogy az életem nyugodtan, mondhatjuk, nagyon is eseménytelenül telt, de azért meglehetős gyakorlatom van mindenféle apró cseprő probléma megoldásában. Némelyikükhöz nem kevés találékonyságra volt szükségem, de nem sok értelme lenne, hogy ilyesmikkel fárasszam a társaságot, mert annyira lényegtelen dolgok, hogy biztosan senkit nem érdekelnének. Olyasmik például, mint hogy kivágtált Mrs. Jones szatyrán a hálót, meg hogy Mrs. Sims vajon miért csak egyszer viselte az új bundáját. Az emberi természet rejtelmeivel ismerkedőknek persze, ezek is felettébb érdekes dolgok. Nem sehogy se jut eszembe más történet, ami érdekelné magukat, mint az én szegény Mabel húgom férjének esete. Már 10 vagy 15 év is eltelt azóta, az ügy szerencsére minden estül lezárult, túl vagyunk rajta, és mindenki rég elfeledkezett róla. Az emberek emlékezete bizony nagyon rövid, de azt hiszem ez így van jól. Miss Marple megállt egy pillanatra, és magában motyogott. Meg kell számolnom ezt a sort, a fogyasztás nem sikerült valami jól. 1, 2, 3, 4, 5, és most 3 fordított, úgy. Hol is tartottam? Ó, igen, szegény Mabel. Mabel az unokahúgom volt, kedves, igazán nagyon kedves lány, de egy icipicit, hogy is mondjam csak, butácska. Roppant érzelgős volt, és ha felizgatta magát, mindig előbb beszélt, csak azután gondolkodott. 22 éves korában férjhez ment egy bizonyos Mr. Deanmanhez. De a házasságuk sajnos nem volt boldog. Sokáig reméltem, hogy a kapcsolatból nem lesz semmi komoly, mert Mr. Deanman nagyon indulatos ember volt. Nem éppen az a fajta, aki elviselni Mabel kirobbanásait. És ráadásul megtudtam, hogy a családjában több elmeháborodott is volt. A lányok már akkor is épp oly makacsok voltak, mint manapság, és mint ahogy az idők végeztéig, azok is maradnak, és Mabel mégiscsak feleségül ment hozzá. Miután férjhez ment, ritkán láttam. Egyszer-kétszer eljött ugyan hozzám, és ők is gyakran hívtak magukhoz, de őszintén szólva jobb szeretek otthon ülni, és valami ürüggyel mindig kimentettem magam. 10 éve voltak házasok, amikor Mr. Deanman hirtelen meghalt. Gyerekük nem volt, így a férfi minden pénzét Mabel örökölte. Természetesen azonnal írtam, és felajánlottam, elmegyek hozzá, ha jónak látja. De a válaszlevél meglepően higgadt volt, és azt vettem ki belőle, férjének halála nem rendítette meg túlságosan. Ez igazából nem lepett meg, mert tudtam, hogy egy ideje nem jöttek ki jól egymással. Azután vagy 3 hónap múlva egy kifejezetten hisztérikus levelet kaptam tőle, amelyben arra kért feltétlenül látogassam meg, mert a dolgok most már igazán rosszra fordultak, és nem bírja tovább. Persze Clarát rögtön szabadságra küldtem, a nagy ezüstállat és a Károly királykori fedeles kupámat meg elzárattam a bankban, és azonnal elmentem Mabelhez. Nagyon rossz idegállapotban volt. Meglehetősen nagy házban lakott. A berendezés is igazán kényelmes volt. 3 tagú személyzet dolgozott náluk, egy szakácsnő, egy szobalány, meg egy gondozó nővér, aki Mabel apósának, az öreg Mr. Deanmannek viselte gondját, akinek, ahogy mondani szokás, nem volt ki minden 4 kereke. Nem hangoskodott, szép csendben el volt magában, de azért olykor határozottan fura dolgai voltak. Mondom, a családban több háborodott is akadt. Megdöbbentem, Mabel mennyire megváltozott. Merő ideggörcs volt, kezelába reszketett, mégse tudtam kivenni belőle, mi történt. Végül úgy tudtam kiszedni belőle, ahogy ilyen dolgokban tanácsos tenni, közvetett úton. Barátairól, gelegerékről kérdezgettem, akiket sűrűn emlegetett leveleiben. Meglepetésemre azt mondta, hogy már csak alig-alig találkozik velük. Amikor más barátairól faggattam, ugyanezt a választ kaptam. Erre elmagyaráztam neki, milyen butaság, hogy így bezárkózik, és csak emészti magát meg, főleg azt tartottam ostobaságnak, hogy elszakítja magát a barátaitól. Akkor aztán kitört belőle az igazság. Nem én akartam, hogy így legyen. Ők tehetnek róla. Egyetlen árva lélek sem áll szóba velem mostanában. Ha végigmegyek a fő utcán, mindenki kitér az utamból, nehogy véletlenül találkozniuk, hogy beszélgetniük kelljen velem. Mintha leprás volnék. Ez egészen rettenetes, és már nem bírom tovább. El kell adnom a házat, és még az országot is itt kell hagynom. De mondja meg, miért kell engem így előzni az otthonomból? Nem csináltam semmit. Elmondani sem tudom, mindez mennyire felzaklatott. Akkoriban éppen egy gyapjúsállat kötöttem az öreg Mrs. Haynek, és izgalmamban 2 szemet úgy elkevertem, hogy csak nagy sokára jöttem rá, hol hibáztam. Drága Mabel, mondtam a húgomnak. Meg vagyok döbbenve. Mégis mi az oka mindennek? Mabel már gyerekként sem volt könnyű eset. Nem kevés fáradtságomba került, hogy rávegyem, adjon egyenes választ a kérdéseimre. Mindegyre csak homályos célozgatásokat tett mindenféle gonosz szóbeszédre, meg semmittevő emberekre, akik nem lévén jobb dolguk, csak pegykálnak, és bogarat ültetnek más emberek fülébe. Értem, én ezt jól kedvesen próbálkoztam. Valami mendemonda kering rólad, ez világos. De ha a környékbeliek tudják, mit beszélnek rólad, te is feltétlenül hallottad már. És el is fogod nekem mondani. de olyan nagyon gonosz, nyeszörgött Mabel. Hát persze, hogy az, csaptam le gyorsan. Hogy mi minden megfordul az emberek fejében, tudom én jól. Nem lepődöm én meg már semmin. No, ide figyelj, Mabel. Elmondod végre világosan, mit beszélnek rólad az emberek, vagy sem. Ekkor végre megtört a jég. Geoffrey Dinman váratlan és hirtelen halála nyomán mindenféle szóbeszéd kelt szárnyra. Egész pontosan arról volt szó, és ez az, amit Mabel végre kertelés nélkül kimondott, hogy az emberek azt híresztelték, megmérgezte a férjét. Már most úgy gondolom, és ezzel nem mondok újat önöknek, hogy nincs semmi kegyetlenebb, mint a pletyka. És nincs semmi más, amivel ennyire nehezen lehetne szembeszállni. Ha az embert a háta mögött rágalmazzák, nincs mód arra, hogy vitassuk vagy cáfoljuk a mocskolódást. A sutyorgás meg csak egyre hangosabb, és nem lehet megállítani. Egy dologban feltétlenül biztos voltam. Mabel képtelen lett volna arra, hogy bárkit is megmérgezzen. És nem láttam be, miért kellene tönkre mennie az életének, miért kellene elmenekülnie a házából csak azért, mert minden valószínűség szerint valami butaságot csinált. Nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél, Mabel kedves, mondtam neki. El kell mondanod nekem, mi okozhatta, hogy az emberek a szájukra vettek. Valaminek csak lennie kellett. Mabel összehordott hetet havat, és azt állította, hogy az égvilágon semmi nem történt, attól eltekintve persze, hogy Geoffrey halála meglehetős hirtelenséggel következett be. Aznap este a vacsoránál még semmi baja nem volt, éjszaka azonban rettenetesen rosszul lett. Orvosért küldtek, de alig pár perccel azután, hogy a doktor megérkezett, a szerencsétlen ember meghalt. Azt gondolták gombamérgezésben. Hát tudod, mondtam Mabelnek, az ilyesféle hirtelen haláleset előidézheti, hogy az emberek mindenfélét suttogni kezdenek. De azért valami csak kiválthatta a plegykálkodást. Nem veszekedtetek Geoffreyval, nem kaptatok össze semmi? Elismerte, hogy a reggelinél csak ugyan összevesztek. És persze a szolgálók mindent hallottak, igaz? Kérdeztem. Nem is voltak bent a szobában. Ugyan kedvesem, kulcsuk is van a világon. Sajnos nagyon is jól ismertem Mabel messze hangzó hisztérikus sikoltozását. Geoffrey Dinman sem volt az az ember, aki mérgében suttogóra fogta volna a hangját. Mi vesztetek össze? Kérdeztem. Ó, hát csak a szokásos dolgokon. Ilyenkor mindig ugyanaz játszódott le. Aztán Geoffrey elviselhetetlenül